Gergó Lajos vagyok, Budapesten, Rákospalotán élek, a Mávtelepi Jézus Szíve templomhoz tartozom, 30 éves házasok vagyunk feleségemmel, 3 nagy fiunk van, mind a 3 már diplomát szerzett dolgozó ember, feleségemmel mindketten tanárok vagyunk, én az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemnek az informatikai karán tanítok, több mint 30 éve szeretek az emberekkel, főleg a fiatalokkal szerettem mindig is foglalkozni. Ez a lelkesedés, ez az elhivatottság azóta is tart. 6. éve vagyok egyébként az informatikai karnak az oktatási dékán helyettese. Mi vidéki emberek vagyunk, feleségem Sopronból, én pedig Vas megyéből, Körmend közeléből származom. Minden egyes helyen, ahol valaha is voltunk, meglaktunk, az egyik legelső feladatomnak azt tartottam, hogy a helyi plébánost, plébániát megkerestem. Kezdetektől azt a fajta elhivatottságot éreztem, hogy a helyi közösséget a tehetségemmel szolgáljam. Annak idején is, amikor ide Rákospalotára költöztünk, egyből megkerestem a plébánost, és akkor kérdeztem, hogy mibe segíthetek, mibe kapcsolódhatok be. Hát most már azt lehet mondani, hogy közel 30 évvel ezelőtt egy ifjúsági énekkarnak a megalapítása volt az első mozzanat, amiben itt a helyi plébánián bekapcsolódtam. És hát annak az alapjaiból nőtte ki magát a 15 éve létező Lumen Christi Gospel kórus is, amit alapítottam, és azóta is vezetek. Aminek az egyik legfontosabb tevékenysége, hogy hát amellett, hogy gospelt énekel, ahova megyünk, ahova hívnak minket, oda mindenhova elvigyük az örömhírt, hiszen ezek a dalok kifejezetten a keresztény örömről szólnak. Emellett persze természetesen jól is érezzük magunkat ennek az egésznek a művelése közben. A gyerekeink mind velünk együtt nőttek fel a plébánián. A 3 fiúgyermekünk már elég nagy fiúk voltak, amikor a feleségemmel közös elhatározással arra jutottunk, hogy még egy fiút magunkhoz fogadunk. Akkor azt gondoltuk, hogy még valami ilyen értelmes, fontos dolgot szeretnénk csinálni az életbe. Mindig is szerettünk volna egyet, negyedik gyereket, de az már akkor a mi életünkből kifutott, mint lehetőség. Úgyhogy így fogadtuk a negyedik fiút is magunkhoz. Egy 10 éves állami gondozott fiút, 11 évig volt nálunk és neveltük, és aztán azóta már nincs a családban. Nem volt egy könnyű menet ez a dolog, de úgy mondjuk így magunknak utólag is, hogy amit igazán tudtunk adni, az a 10 év volt, amíg nálunk volt, hogy igazi családban, igazi testvérekkel lehetett, de az életét nem tudtuk megoldani, de hát ez nem is a mi kezünkben van.
Látom, hogy itt a Rákospalotai Mávtelepi templomban azért te nem csak a kórussal foglalkozol, hanem a felnőtt hittant is vezeted, aztán áldoztató is vagy, aztán még egy csomó mindenben belefolysz a itteni munkában. Miért csinálod ezt?
Ez a bizonyos belső elhivatottság, ami gyerekkoromtól benne van, hogy isteni hívást érzek, hogy nekem valamilyen feladatom van, és a plébánián, amit a tehetségem lehetővé tesz, azt valahogy betegyem a közösbe. Ez mindig itt volt bennem, ez a fajta elhívás. A családunk alapítása kezdetén elsők között végeztük el a Hittudományi Akadémiának a levelező tagozatát, akkor még azzal a gondolattal, hogy esetleg majd diákónusok lehetünk, és ilyen szolgálatot vállalhatunk, hiszen az annak idején valóban ezzel a céllal indult. Hát nem lettünk diákónusok, viszont hitoktatást vállaltam egyből a kezdetektől itt a plébánián, és nagyon sokáig a ifjúsági hittant tartottam, nem tudom, 10-15 éven keresztül. Arra jöttem rá, hogy a gyerekekkel, meg a fiatalokkal mindig van, aki foglalkozzon, de a felnőttekkel kevésbé, az idősebb felnőtt generációval, miközben hát nekik is nagyon nagy szükségük van arra, hogy a hitükkel olyan szinten foglalkozzanak, hogy újra átgondolják, mint felnőtt emberek. Hogy a mostani felnőtt eszünkkel, gondolatunkkal újra beszéljük meg közösen a hitünket érintő összes kérdést, és hát ezzel a gondolattal indítottam el akkor a felnőtt hittant. Mostanra egy elég jó és nagyon lelkes, körülbelül 20 fős csoport van. Vegyes felnőtt társaság, akik ebben eléggé elkötelezettek.
Én is voltam olyan foglalkozáson, amit tartottál, és valóban elkötelezett és a hithez közelebb vívő beszélgetések ezek a hittanórák. Tehát te egy elfoglalt ember vagy, és az összes foglalkozásodat úgy tudom, hogy munka mellett láttad el, nem voltál főállású hitoktató ezen a plébániás soha.
Nem, soha. Hát én főállásban mindig is az egyetemen dolgoztam, sőt, azt is megemlítettem, hogy persze még másik egyetemeken is, jelenleg is egyébként a Semmelweis Egyetemen is a gyógyszerésztudományi karon tanítok, ott a gyógyszerészeket matematikára már 10 éve én tanítom, és emellett még a Pázmányon is vállalok órákat, hiszen hívnak oda, és ragaszkodnak is eléggé hozzám. Úgyhogy ez az állandó civil elfoglaltság, ez persze önmagában bőven elég lenne, és a többi az megmarad az estékre, meg a hétvégékre. Minden ilyen feladatba, amiben belefogtam, a hívást követve, ebbe úgy sikerült belevinni az egész családomat. Ha megemlítem a kórust is, hát mindegyik fiam természetesen végig benne volt. Aztán az évek során úgy alakult, hogy ők alkották a zenekart, hiszen ők zenével foglalkoznak, és mindenféle hangszerrel játszanak. És hát azt csak tényleg boldogan említheti az ember, hogy milyen élmény az, amikor a gyerekeivel együtt zenélhet. Tanúságot tesznek együtt, zenélnek együtt. És a plébániai közösségben is bármibe fogtunk, cserkészetet vezettünk sok éven keresztül, hát a hittan foglalkozások, itt ebben mindegyikben a gyerekeimmel együtt voltam benne, és így nőttünk fel.
És te hitben nőttél fel? Tehát egy olyan családban születtél, ahol természetes volt az, hogy Isten van, és ő gondoskodik rólunk?
Igen, én egy nagyon pici 200-300 fős vasmegyei faluban éltem, születtem, Szarvaskend a neve, és hát itt a faluban a hit az egy természetes talaj volt, és a szüleim is teljesen elkötelezett hívők voltak. Különösen édesanyám, édesapám is hívő ember volt, de ő nem sokszor fordult meg a templomban, mert ő volt a falunak a kocsmárosa. Tehát őnek épp azokban az időben mindig dolgoznia kellett, amikor mi misére mentünk, de együtt gondolkodott velünk, és hát támogatta ezt a dolgot. Azt nem is tudom se megköszönni, meg meghálálni se, hogy az ő elképzelésük és gondolatuk nyomán, meg a helyi plébánosomnak a gondolata nyomán kerültem én Esztergomba, a Ferences gimnáziumba annak idején. Nem is tudok belegondolni, hogy mi lett volna, hogyha én nem oda kerülök, hanem mondjuk ott maradok a faluban és a környéken. Úgyhogy nekem az egész életutam innen indult el, hogy a szüleim és a plébánosom többet képzeltek rólam, mint az ottani lehetőség mutatta. Én ott minisztráltam pici gyerekkorom óta, benne voltam teljesen a plébániai életben, meg elég jól tanultam, már akkor zenéltem, és a plébános látta bennem azt a fantáziát, hogy nekem tovább kell innen lépnem. És az az esztergomi 4 év az nekem az életemben meghatározó volt a Ferences gimnáziumban. Már a minisztrálásaimnál emlékszem rá, hogy minden pillanatban nálam az Istennel teljesen szoros életszerű kapcsolat volt pici gyerekkorom óta, és hát ez azóta is tart. Én nem szeretek nagy szavakat mondani, de hogy én úgy gondolom, meg úgy vagyok, hogy az egész élet az ő körében is együtt zajlik. Tehát beszélő viszonyban vagyok vele minden nap. Úgy érzem, hogy nagyon sokat kaptam, sok lendületet, sok elkötelezettséget, és hát azt a természetes közeget, hogy valóban minden az Isten szín előtt zajlik, meg benne élünk. Hát ez olyan szinten határozza meg az életemet, hogy amikor megkérdezik, hogy honnan van erre energia, meg honnan van erre idő, hogy fér bele mondjuk egy hétbe annyi minden, ami bizonyos időszakban előfordul, meg hogy sikerül azt megszervezni, meg hogy sikerül végigvinni. Tehát ezt csak úgy tudom magamnak is interpretálni, hogy az ő hívására és az ő segítségével, amiben szerepet játszik nyilván a egész családom, a barátaim, akikkel együtt dolgozom, meg a mennyi tehetséget kaptam, de az egész onnan eredeztethető. A hétköznapi bármilyen nagyon nehéz, vagy nagyon örömteli pillanatban is nekem egy-egy sóhajt jelent csak ez, amit persze imádságnak hívok úgy magunk között, de hogy minden ilyen sóhaj, amit bár megköszönök, vagy erőt merítek, vagy kérek, vagy bármi, az azt jelenti, hogy most megint akkor felvettem a kapcsolatot a főnökkel, és megkonzultáltuk a dolgot, hogy akkor mi miért történt, meg hogyan is kellene tovább menni. és hát ezt természetesen annak tekintjük, hogy egy pillanatra megint tudatosítjuk azt az élő kapcsolatot, ami van.
A gyermekeid felnőttek. Hogy van az, amit nagyon sok család nagyon szeretne elmondani magáról, hogy tovább tudta adni a hitet, és elfogadták tőle? Nálatok ez hogy ment?
Hát most azért már ez a bizonyos látogatottság ritkul, mert már elköltöztek tőlünk, tehát itt most már egyre kevesebbet lehet őket látni. Mindegyik önálló lett. Egészen a felnőtt korukig együtt jártunk, együtt mentünk, minden ünnepet együtt éltünk meg, és amikor az ifjúsági hitoktatásnak meg a hittannak vége lett, az a korosztály majdnem egy az egybe kifutott a templomból. És ez egyébként egy kicsit az én gyerekeimet is elérte. Az Istennel való kapcsolatukat egyáltalán nem veszítették el, de azért ezt a bizony rendszeres templomba járás, ezzel folyamatosan küzdünk, és ezzel mi, mint szülők egyébként természetesen szembesítjük is őket. Nem olyan könnyű megőrizni azt az alapot, amit a szülői házból megkaptak. Rengeteg zavaró tényező van. Hát imádkozunk értük meg, foglalkozunk velük, de úgy, ahogy egy felnőtt emberrel már lehet. De nem kérdezgetem úgy, mint sokan kérdezgetik, hogy hogy történhet ilyen meg hogy engedheti meg tudom, hogy ez bizony bárkivel előfordulhat. Bízunk benne, hogy nem végleges, meg hogy ez még változik majd.
Most ketten vagytok a feleségeddel.
Hát most ezt gyakoroljuk. Egy fél éve ketten vagyunk, sokkal több időnk van, ezt a fajta életszakaszt is valahogy értelmesen meg kell tudnunk tervezni.
Mikor összeállítottatok, akkor egy szinten voltatok a hitben a feleségeddel?
Igen. Egyetemista korunkban csoportársak voltunk az egyetemen, és akkor mi a Pasaréti Ferences rendházban az ottani ifjúsági hittanra jártunk együtt, Zagykó László atyának a hittanyára, és ott egy jó csoport alakult ki. Hát ott ismerkedtünk mi össze, abból származik a mi házasságunk is, a közös hit, az nagyon lényeges szerepet játszott ebben, és abból a csoportból indult el az a bizonyos házas közösség, amit mi úgy hívunk egyébként, hogy kollégium. Ez a közösség azóta is létezik. Ez most jelen pillanatban 8-9 családot jelent, akik azóta is minden második, harmadik héten összejövünk, imádkozunk, egymás életével foglalkozunk a hétköznapokban is, és támogatjuk egymást a hitben, meg az életnek mindenféle vonatkozásában. Azzal a szándékkal vágtunk neki, és tényleg azzal a derűvel is, meg azzal a hittel, hogy fogunk is tudni valamit, illetve reméljük, hogy fogunk tudni valami szépet csinálni. Egy szép családot, körülöttünk jó barátokat, meg egy szép életet, minél jobban valósulhasson meg, hát az, amit várna tőlünk az Isten is.
Visszatérve az időbeosztásodra, hogy fér bele mégiscsak a, mondjuk az énekkar, meg a hittan, meg a pázmány, meg a ötvös?
Hát ez most, ha így közösen belegondolunk, hétfői napokon van a felnőtt hittan, minden második héten, ez fix dátum. Pénteken minden héten van a kóruspróba, ez is teljesen fix. Ezekre jön rá, azt nem említettem, hogy időközben a most már több ciklus óta a templomunknak a képviselőtestületének az elnöke vagyok. A képviselőtestületi ülések néha bejönnek a megfelelő páratlan hétfői napokra. Ha valami programot kell megszervezni, akkor az egy másik alkalmat viszel. Ha vasárnapok azok eléggé adják magukat, akkor a mi templomunkba megyünk, azt szigorúan tartjuk, azt a mi közösségünkhöz tartozunk, ide szeretünk elmenni. Meg feladat is van. Egy kollégámmal együtt vállaljuk az áldoztatási besegítést atyának. Többször szervezem a 20-valahány éve tartó kétnapos téli kirándulásainkat, azt az egész plébánia számára, és ilyenkor ilyen kétnapos gyalogtúrát szervezünk most is februárban. Erre is a legkisebb létszám talán 30, a legnagyobb azt majdnem 100 volt. Hát nincs más lehetőség, mint a munka utáni szabadidőből próbálja az ember kiszakítani. Azt hiszem ez a legjobb hely, amikor megemlíthetjük, hogy ezt természetesen a feleségem legnagyobb támogatásával valósítható meg. Nem egy éven keresztül, hanem 30 éven keresztül végig ezt a támogatást megkapni, ez milyen nagy dolog. De itt ezen a helyen is megköszönöm neki.
Úgy látom, hogy az Isten tervei egybeestek a ti terveitekkel.
Igen, és hát, hogy milyen okosan tudja ezt segíteni az Isten, persze, azt akkor látjuk csak, hogyha az ember belegondol, hogy még a munkahelyemre se véletlenül kerültem, és ebbe a beosztásba egy egyetemi oktatónak az élete az nem úgy működik, mint egy futószalag mellett dolgozó emberé. Ott rengeteg olyan lehetőség van, amikor a nap folyamán bizonyos egyszerű dolgokat el lehet intézni a munka közben is. Hogy ezzel gazdálkodhattam az évek során szabadon, ez is része ennek a tervnek.
Ha elmondanád azt, hogy akik keresik az utat hozzá, mivel tudják legjobban megtalálni azt a tevékenységet, amivel az Istennek szolgálhatnak? Mert mindenki, magamat is beleértve, sokszor első helyre a saját magát helyezi, és utána, hogyha én rendben vagyok, akkor jöhet az Isten.
Én ennek nem mondok egyébként teljesen ellent, mert én erre rájöttem, hogy engem természetesen úgy akar erre felhasználni, hogy az én vágyaimat, meg az én tehetségeimet azt engedi kibontakoztatni valami jóra. És tudom, hogy ezek az én emberi vágyaim is, meg hogy milyen jó lenne a tehetségemet kibontakoztatni, és hogy megmutatni magunkat. Ez benne van, de azt soha nem hagyjuk ki, hogy a számok tartalmának az ismertetése közben röviden ne térhetnék ki arra, hogy ezek valóban miről szólnak, és hogy ez számunkra fontos, és hogy ez öröm, mert hogyha ezt jókedvűen énekeljük, akkor duplán eljut az üzenet, hát legalábbis ezt tapasztaltam eddig.
És tele vannak a templomok, amikor ott fölléptek.
Hát maga a műfa is nagyon kedvelt. Én úgy gondolom, hogy ezt mi kezdtük el igaziból Magyarországon. De rájöttünk, hogy ez is egy olyan ajándék, hogy épp ehhez a műfajhoz nyúltam, hogy lehetővé teszi ezt a nagyon finom, nagyon kis burkol, de teljesen egyértelmű missziós lehetőséget, amit mi itt próbálunk csinálni.
Az örömhír terjesztése, az neked miért életcélod? Mert az is az Isten szolgálat, az valószínűleg, hogy taníthatsz.
Nem tudom onnan se kivonni magam, tehát én az emberekkel való foglalkozásban, meg a hallgatókkal való foglalkozásban is igyekszem belevinni, de hát ott ugye ez csak annyit jelent, hogy szeretnék arra törekedni, hogy a hallgatókat is ember számba vegyem, hogy partnernek tekinteni, nem mindig jön ez be, meg nem biztos, hogy ők is mindig így érzik ezt, én csak azt tudom elmondani, mire törekszem. De lehet, hogy az van ebben az egészben most, ahogy így kérdezed, hogy én ezt azért szeretném így nagyon erőteljesen képviselni az életnek minden területén, mert ezt elég nagy hiányciknek érzem. Például az egyházunkban is, mondjuk az egyházi rendezvényeink, azok többnyire súlyosak, komolyak, de sokkal ritkábban kerül bele az önfelett öröm. Valahogy ez feladatom, mert ezt érzem, hogy elsőrendű fontosságú lenne, hogy ez is megjelenjen a keresztény életünkben, és hogy ezt tudjam képviselni. Valahogy ez erre érzem, hogy erre van felfűzve az életem, talán.
Kedves hallgatók, Gergó Lajos tanúságtételét hallották, a felvételt Zsákai András készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Hírpercek.
Spanyol püspököt nevezett ki a pápa a vallásközi pápai tanács élére.